Kedves hallgatóim, legutóbbi adásunkban addig jutottunk el Luther életének áttekintésében, hogy a wittenbergi reformátor a császári idézés, vagy udvariasabban fogalmazva, meghívás ellenére sem látta tanácsosnak, hogy személyesen jelenjen meg az 1530-as augsburgi birodalmi gyűlésen. Annyit tett, hogy a 100 választó fejedelemség Augsburghoz legközelebbi pontjára Kóburg várába utazott, hogy közelről figyelhesse az eseményeket, magára a tanácskozásra azonban az új hit igazolásának és védelmezésének feladatával munkatársait, Melanchtont és Jonaszt küldte. A megidézett protestáns teológusok saját hitüknek a keresztény hagyományhoz való hűségét igazolandó írásos előterjesztést, a nevezetes ágostai hitvallást vitték magukkal, hogy bemutassák azt a császár és a birodalmi rendek előtt. A hitvallást nem Luther, hanem az ekkor már hittani kérdésekben mértékadó tekintélynek számító Melanchton készítette, a viszonylag rövid, tézisszerű szöveg pedig felolvasásra került a tanácskozás nyilvánossága előtt. Magában a hitvallásban Melanchton óvatos és békülékeny hangot fogalmazott, azt kívánva igazolni, hogy amit Luther és követői vallanak, nincs ellentétben az egyház ősi hitével és a szentírással. Az alapvető hitcikkelye közül az Istenről, Krisztusról, az eredendő bűnről, a végidőről szólók lényegében nem tértek el a hagyományos felfogástól, a megigazulás esetében viszont az egyedül a hit általi megszabadulás tétele szerepelt a hitvallásban. Melanchton az egyházról úgy fogalmazott, hogy kerülte a hierarchia és a pápai hatalom említését, a szentségek esetében pedig azt a hármat tárgyalta, amelyeket a reformáció hívei elfogadtak, hangsúlyozta viszont, hogy a kenyérben és a borban Krisztus valóságosan jelen van. A szentek tiszteletéről pedig azt mondta, hogy a róluk való megemlékezés elfogadható, de közbenjárásukat kérni téves állítás. A hitvallás második, a korábbi visszaéléseket tárgyaló részében a szöveg kiállt a két szín alatti úrvacsora vétel és a papok házassága mellett, állította viszont, hogy az új hitben nem töröltetett el a mise és a gyónás. Az utolsó szakaszokban elmarasztalóan szólt az étkezési tilalmakról, a böjti szokásokról, a szerzetesi fogadalmakról, végül pedig hosszú érvelésben vonta kétségbe az illetéktelen mértékű hierarchikus püspöki hatalmat. A hitvallás megerősítése volt, hogy a dokumentumot nem Luther és társai, hanem a reformációt támogató fejedelmek látták el kézjegyükkel, mint egy nyomatékosítva, hogy az nem teológusi magánvélemény, hanem egyházi közösségek közös meggyőződése. A hitvallás után felolvasásra került a katolikus szakértők által összeállított cáfolat, válasz is, a császár pedig felszólította a protestáns rendeket, hogy konfessziójukat ezek után vonják vissza. Mivel ez nem történt meg, a tanácskozás eredménytelenül zárult, az ügy pedig Melanchtont arra késztette, hogy megírja az ágostai hitvallás apológiája címet viselő terjedelmesebb értekezését. A szakadás így fennmaradt, a magukat fenyegetve érző protestáns rendek pedig 1531-ben életre hívták a maguk és hitük védelmében a Schmalkaldeni Szövetséget, 1532-ben viszont a császár a patthelyzetre és a török háborús fenyegetésre tekintettel a status quo-t rögzítő rendeletet, az úgynevezett Nürnbergi vallásbékét iktatta törvénybe. Augsburg után Luther és munkatársai visszatértek Wittenbergbe, a következő esztendőkben pedig tartományok és birodalmi városok sora, 1536-ban más államok közül elsőként a Dán királyság vette fel az új hitet. A következő esztendők, miközben Luther szellemi aktivitása jelentősen csökkent, a reformáció belső vitáit 1534-35-ben pedig a radikális rajongók kérész életű münsteri kommunájának virágzását és bukását hozták. Luther tekintélyét mutatja, hogy ebben az időben számos kérdésben fordultak hozzá szakértői véleményt kérve. Így nyilatkoznia kellett 8. Henrik angol király válása és új Boleyn Annával kötendő házassága ügyében az anglikán egyház szakadás idején, ahol a válással kapcsolatos elmarasztaló véleményének megfelelően akaratlanul is Rómával egyetértésben a régi Frigy érvényessége mellett foglalt állást. Ennél jóval kínosabb volt a német reformáció legfőbb fejedelmi patrónusa, hesseni Fülöp kettős házasságának 1540-ben kirobbant ügye. A nős fejedelem egy ifjú hölgy iránt szerelembe esve válást és vagy új házasságot fontolgatott. A fejedelem több reformátortól is véleményt kért arról, hogy mit tegyen. Luther szigorúan bizalmas formában, miután a fejedelem és neje közötti lényegében az új asszonyhoz fűződő kapcsolatot tudomásul vévő egyességről is tudomást szerzett, úgy nyilatkozott, hogy jobb lévén a bigámia, mint a válás, egy második házasság megkötése volna célszerű, az első formális felbontása nélkül. Az ügy azonban napvilágra, Luther pedig módfelett kínos helyzetbe került, a dologból hatalmas botrány kerekedett. Időközben híre érkezett, hogy harmadik Pál pápa 1537-ben a császár rosszallás ellenére Mantovába egyetemes reformzsinatot hívott össze, amelyre feltehetően a reformáció hívei is meghívást kapnak. Lényegében erre reagálta a zsinat hírét erős kételkedéssel és ellenszenvvel fogadó Luther, amikor még ebben az esztendőben a protestáns rendek és teológusok gyűlése számára elkészítette a Schmalkaldeni cikkelyek címet viselő rövid hitvallási iratát, amely az ágostai hitvallásnál sokkal karakteresebben fogalmazta meg mindazt, ami Wittenberget Rómától elválasztja. A téma azonban tovább is foglalkoztatta, 1539-ben készült el a zsinatokról és az egyházról címet viselő terjedelmes munkája, egyik utolsó nagyobb műve, amelyben arról fejtette ki a nézeteit, hogy milyennek is kellene lennie egy olyan zsinatnak, amely valóban képes az egyház evangéliumi szellemű megújítására. A következő időszakban Luther sokat betegeskedett, prédikációi és levelezése mellett szinte már csak az asztali beszélgetésekben fejtette ki a véleményét. Pedig a politika, a történelem újabb fordulatokat tartogatott. 1542-től ismét háború folyt a Birodalom és Franciaország között, amelybe a franciák ellen a német protestáns szuverének Schmalkaldeni szövetsége is beavatkozott a császár oldalán, és ami első Ferenc vereségét, 5. Károly győzelmét és a Krépiben megkötött békét eredményezte 1544-ben. A következő esztendőben 1545-ben megnyílt a katolikus egyház várva várt reformzsidata Tridentben, amelyen kezdetben néhány protestáns vendég megfigyelő is megjelent, ám a kiegyezés vagy a közeledés legcsekélyebb esélye nélkül. Miközben ezek az események zajlottak, Luther egészsége gyorsan hanyatlott, a reformátor már a halálra készült. Amikor a Mansfeld grófok örökségi vitájuk döntő bírájának kérték fel, 1546 elején még elutazott szülővárosába Eislebenbe, ám ott 1546. február 18-án meghalt. Munkatársa Justus Jonas volt vele, aki a holttestet visszavitte Wittenbergbe, ahol Melanchthon gyászbeszédét követően nagy tömeg jelenlétében a vártemplomban örök nyugalomba helyezték. Még ebben az esztendőben vallásháború, az úgynevezett Schmalkaldeni háború robbant ki a birodalomban a császár és a katolikus fejedelmek, valamint a protestáns Schmalkaldeni liga között, amely 1547-ben a Mühlbergi csatában a protestánsok vereségével hesseni Fülöp császári fogság beesésével végződött. A diadalmas uralkodó pedig 1547-ben kiadta, a protestánsok megmaradását lehetővé tévő, ám jogaikat erősen korlátozó augsburgi interimet, amelynek rendelkezéseivel már Luther tanítványainak és munkatársainak kellett szembenéznie. Néhány újabb év elteltével 1555-ben ismételt fegyveres összeütközéseket követően kompromisszum született. Az augsburgi vallásbéke jogegyenlőséget adott katolikusoknak és evangélikusoknak, egyben azonban meg is vonta a felekezeti határokat, rögzítette az addig kialakult felekezeti és tulajdonviszonyokat, és megfogalmazta a híres elvet, akié a föld, azé a vallás. Az alattvalók a továbbiakban uruk vallását kötelesek követni, vagy ha nem, akkor szedhetik a sátorfájukat. Ez az aktus egyben 5. Károly császár politikai végrendelete is volt, hiszen az uralkodó 1556-ban valamennyi címéről, császári, királyi méltóságáról lemondott öccse, első Ferdinánd magyar, cseh és német király, valamint fia második Fülöp spanyol király javára visszavonult, és 1558-ban egy Madrid közelében lévő kolostorban távozott az élők sorából. Luther halálában a német reformáció folytatásának, megóvásának feladata elsősorban korábbi munkatársaira maradt, akik közül a szellemi vezető szerep minden kétséget kizáróan a mozgalom fő teoretikusának, teológusának számító Philipp Melanchtont illette meg, aki szinte már a kezdetektől 1518-tól volt a reformátor munkatársa. Melanchthon Philipp Schwarzert néven 1497-ben született a Baden és Pfalz határán fekvő Bretten városában, fegyverkovács mesterember fiaként. Szülei tanult embernek szánták, így még kisfiúként a Pforzheimi latin iskolába küldték, ahol gyakran megfordult a kor neves német humanistájól család távoli rokona Johannes Reuchlin is. Philipp számára kettejük találkozása a humanista eszmék felé fordulást jelentette, de később használt családneve görög fordításaként konstruált Melanchthon nevét is a humanista adta neki. A kiemelkedő tehetségű Philipp alig 12 évesen 1590-ben Heidelberg, 3 évre rá Tübingen egyetemére iratkozott be, ahol bölcseletet, teológiát, főképpen azonban görög és latin nyelvet és irodalmat tanult. Ebből az időből valók első írásai közöttük görög nyelvkönyve, 1516-tól pedig levelezésben állt a korszak szellemi vezérének számító Erasmusszal. Élete fordulata azonban 1518 nyarán következett be, szűk egy esztendővel azután, hogy Luther a maga 95 pontjával útjára indította a hitújítás mozgalmát Wittenbergben. Bölcs Frigyes ugyanis, aki büszkesége a Wittenbergi Egyetem számára görög nyelv felkészült professzorát kereste, Reuchlin ajánlására a még csak 21 esztendős gyerekképű, igen kistermetű Melanchthont nevezte ki professzorrá. Wittenbergbe érkezve ismerkedett meg Philipp Lutherrel, akinek rövid idő alatt őszinte hívévé, követőjévé, barátjává és munkatársává, mozgalma fő teoretikusává szegődött. Már 1519-ben ott volt Luther társaságában, akitől teológiát tanult és akinek a görögöt tanított, a lipcsei dispután. 1521-ben Márton testvér Wartburgi tartózkodása idején elsőként ő osztott két szín alatt úrvacsorát Wittenbergben, más reformátorokhoz hasonlóan megnősült, de támogatta mestere Karlstadt radikalizmus elleni fellépését is. 1521-ben ő írta meg Loci Communes című, később többször átdolgozott művével a reformáció első rendszeres teológiai összefoglalását, nyelvi és bölcseleti tudásával segítette Luther bibliafordítói munkáját. A későbbi években bibliai kommentárok egész sora, vitairatok és hittani értekezések kerültek ki a keze alól, 1530-ban pedig ő volt a szerzője a nevezetes ágostai hitvallásnak és az azt értelmező magyarázó apológiának. Folyamatosan szervezte Luther egyházlátogatásait, írt vizitációs kézikönyvet, tárgyalt a reformátori mozgalom egységének megteremtése érdekében. Ott volt az 1529-es Marburgi kollokviumon, ahol véglegessé vált az eukarisztia vitában Krisztus valóságos jelenlétének kérdésében a szakítás a lutheri és a svájci Zwingli-féle reformáció között. 1534-től pedig, miközben maga sem feltétlenül osztotta mesterének a valóságos jelenlétről szóló tanítását, a strasburgi Martin Busserrel igyekezett valamilyen közös hitvallást tető alá hozni. Az úrvacsora dolgában Krisztusnak a kenyérben és a borban való valóságos jelenléte helyett ezt a jelenlétet az úrvacsora teljes aktusában, tehát nem egyszerűen a színek alatt értelmezte. Eltért Luthertől abban is, hogy a sola scriptura elve mellett a hit dolgaiban komoly szerepet szánt az egyházi hagyománynak és a filozófiai érvelésnek, a szabad akarat kérdésében pedig köztes álláspontra helyezkedett Luther tagadó és Erasmus igenlő véleménye között. E véleménykülönbségek és nagyon is eltérő karakterük ellenére Lutherrel annak haláláig zavartalan maradt az együttműködése, dacára annak is, hogy más Luther tanítványok időről időre, hol katolikus szimpátiával, hol pedig a svájci reformáció iránti vonzódással vádolták. 1546-ban Luther temetésén ő mondta a gyászbeszédet, beillesztve a reformátort a régi egyház prófétáinak, misztikusainak, nagy tanítóinak sorába, kifejtve azt is, hogy az elhalt Isten eszköze volt, akinek az volt a küldetése, hogy ismét felragyogtassa az evangélium fényességét, és egybegyűjtse, a helyes útra visszavezesse az egyház közösségét. A legnagyobb próbatételt Melanchthon számára az 1547-től kibontakozó interim és adiafora vita jelentette. Amikor V. Károly kiadta a protestáns területekre kiterjedő érvénnyel az interimnek, átmenetinek nevezett rendeletét, abban az új hitkövetői számára engedélyezte a két szín alatti úrvacsora vételt és a nős papságot, ugyanakkor visszaállította a misét és a püspöki felügyeletet. Melanchthon a menteni, ami menthető vélemény alapján nem utasította el a rendelkezést, úgy vélte, hogy a luteránus hit a katolikus máz alatt is megőrizhető. A reformátorok, a lelkészek többsége viszont megtagadta az engedelmességet a császári rendeletnek, Melanchthont pedig engedékenységgel, sőt árulással is megvádolták, és ezek a hangok az interim 1552-es visszavonása után sem hallgattak el. Ezzel az üggyel függött össze az amúgy családi és egészségi gondokkal küzdő Melanchthon életét beárnyékoló másik nagy vita, az adiafora kontroverzia. Ennek tárgya az úgynevezett mellékes dolgok, az adiafora teológiai megítélése volt. Melanchthon azt a nézetet képviselte, a reformáció híveinek elegendő hitvallásuk alapvető fontos tételeihez ragaszkodni, a külsőségekben azonban olyanokban, mint a templomi képek, szobrok, a katolikus mise liturgiája a békesség kedvéért engedhetnek, hiszen ezek a dolgok közömbösek. Ebben a meggyőződésében Melanchthont heves támadások érték az 1550-es években, különösen az isztriai származású reformátor Matthias Flacius Illyricus, eredeti nevén Mattia Vlacsics részéről. A belső viták nem csitultak az 1555-ös vallásbéke után sem, amit az 1557-es Wormsi vallásközi disputa kudarca és az immár Calvin által vezetett svájci reformációval való viták bizonyítottak. Ilyen körülmények között érkezett el az 1560-as esztendő, amelynek április 19. napján Melanchthon távozott az élők sorából. Őt is a wittenbergi vártemplomban temették Littler sírja közelében, mint egy jelezve, hogy Luther reformációja alig ha létezhetne Melanchthon közreműködése nélkül. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.